árad a fény, elszabadul, nagy a vihar, szavakat szól, haragot szül, dühöt csihol, pereg a könyv, lángba pereg, rezzen a szív, beleremeg, nagy a vihar, fákat tarol, haragos ég, villámot szór, jön az első, földre lehull, árad a fény.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium létrehozásával szándék volt az is, hogy új korszak kezdődjön az önkormányzatokkal való együttműködésben, mondta a tárca vezetője Gödöllőn. Kiemelte, azon túl, hogy az önkormányzatokat a saját településük vonatkozásában mindenféle üzemeltetési és fejlesztési feladatokban támogatja a tárca, szeretne velük létrehozni egy olyan szövetséget vagy egy olyan hálózatot, amely a fejlesztés politikában is szerepet játszik, mondta Navracsics Tibor miniszter. Ehhez szükség van arra, hogy az önkormányzatok ne csak a saját településük határain belül gondolkozzanak, fogalmazott. Másfél év alatt 100 szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a felzárkózó települések program 100. szociális bérlakásába. A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024. júniusában a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Jánk Majtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet, modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban, tették hozzá. A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A legfőbb ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a központi nyomozó főügyészség soron kívül nyomozócsoportban folytatja le. A legfőbb ügyészség azt közölte, hogy a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A közlés szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a központi nyomozó főügyészségen nyomozócsoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. Mint írják, a nyomozó hatóság eddig két szemét hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. Már több mint 170 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, ezzel pedig 14-15 ezer fiatalt vontak be a Kadét programba, mondta a Honvédelmi Szövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Újfehértón. Simicskó István a helyi honvédelmi sportközpontban a Bátrak Ligája hadaprót próbaversenyének ünnepélyes eredményhirdetésén hangsúlyozta, a sportszövetség a 2017-es megalakulása óta sok ezer gyermeket és fiatalt ért el különböző versenyek, honvédelmi ejtőernyős, repülős és búvártáborok segítségével, valamint most megkezdték a drónpilóta képzést is. Ezek a programok a fiataloknak és a fiatalokhoz szólnak, segítséget jelentenek számukra a pályaválasztásban, fogalmazott a Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetői tisztségét is betöltő politikus. A sportszövetség elnöke kifejtette, az újfehértújhoz hasonló versenyek segítségével az általános iskola felső tagozatos diákjai bepillantást nyerhetnek a kadétképzésbe, ha pedig ez tetszik nekik, akkor olyan középiskolában tanulhatnak tovább, ahol kadétoktatás is zajlik. Sport. Ismét bekerült a Nemzetközi Birkózó Szövetség sportolói bizottságába Lőrinc Tamás, olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója. A versenyzők az ágrábi világbajnokság alatt szavaztak arról, hogy kik képviseljék az érdekeiket a szervezetben. 376-an adták le voksukat, a 14 jelöltből pedig 9-en nyerték el a tagságot. Lőrinc Tamás 277 szavazatot kapott, ezzel harmadikként került be a bizottságba. Végül az időjárásról. Alapvetően felhős időre kell készülni, emellett hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. Észak-kelet felől fokozatosan csökken a felhőzet. Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. A keleti és szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között valószínű, de az északi ország részben előfordulhatnak ennél pár fokkal alacsonyabb csúcsértékek is. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az egri főegyházmegye minisztráns fiatalait az egri bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Éjszaka hideg volt, és dérült a tájon. Csillogó hó szitált, a szél verte ágon. De hajnal tájban már a nap süt lágyan. Hajnal lett a sötét éjből, és a hóból, fagyból, dérből. Könnyes harmat csupán. Szemedben ott maradt egy könycsepp, mint réten elkésett tavaszi hó, amit a nap felszív, ha látszellők jönnek, s a rossz után itt a jó. Bocsásd meg azt, hogy az a másik egy percig új volt és bolondító. De most az árvíz után medrébe tér meg ismét a vén folyó. Rossz voltam, rideg, tudtam a könnyeidet, s nem volt egy megértő jó szavam. De most már lábadozol, látom a mosolyod,
hogy köztünk minden már rendben van. Szemedben ott maradt egy könycsepp, mint réten elkésett tavaszi hó. Hidd el már, verő fényes, szép napok jönnek, s a rossz itt a jó.
Évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1909. szeptember 25-én 116 éve született Stello Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Sopronban végezte el az evangélikus teológiát, majd ösztöndíjjal Finnországban tanult. 1932-ben szentelték lelkészé, szolgálatát a nagytarcsai gyülekezetben kezdte meg, ahol finn mintára evangélikus népfőiskola szervezésébe fogott 1937-ben. A népfőiskola mozgalom célja a 4-6 elemit végzett, főként paraszt fiatalok továbbképzése volt. 1944 márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését. Titokban 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával, így az 1500 gyermek és a róluk gondoskodó 500 felnőtt túlélte a vészkorszakot. Egyikük Olá György, későbbi Nobel-díjas kémikus volt. Stello Gábor tevékenységéért 1972-ben megkapta a Világ igaza címet, amelyet olyan nem zsidó származású embereknek ítélnek oda, akik a holokauszt idején életük kockáztatásával mentették az üldözötteket. A háború végén sok gyermeknek nem maradt senkie. Stello Gábor az árvákat nem eresztette szélnek, továbbra is gondoskodott róluk, de már egy nagyobb gyermek otthonban. 1945 tavaszán a Weiss Manfred család egyik tagja által felajánlott megüresedett zugligeti villágban szervezte meg a Pax gyermekotthont, ahol törődéssel, szeretetével próbálta pótolni a pótolhatatlant, a családi otthon melegét. Az itt élők száma hamarosan 700-800 főre duzzadt, lányok és fiúk, zsidó értelmiségiek és katonatisztek, munkások és hivatalnokok árván maradt gyermekei egyaránt volt köztük. Ők hozták létre a Gaudiopolis, vagyis Örömváros gyermekköztársaságot, amelynek demokratikus légköre meghatározta az ott élők mindennapjait. A köztársaságnak saját alkotmánya és törvényei voltak, a vezetőket, beleértve a miniszterelnököt és a minisztertanács tagjait demokratikusan választották. A diákok nem csak tanultak, ők építették az iskolát és a sportpályát, műhelyekben dolgoztak és gazdálkodtak, saját pénzük volt, amelynek árfolyamát a villamos jegyhez kötötték, még saját viclapot is kiadtak. A tekintélyelvet ellenző Sztélo Gábor nem vállalt tisztséget, csak tanácsadóként működött. Gaudiopolisnak olyan polgárai voltak, mint Horváth Ádám rendező, Orbán Otto költő, vagy Sárkozy Mátyás irodalmár. Gaudiopoliszt 1950-ben államosították, majd felszámolták. Sztélo Gábor, akinek semmije sem maradt, az evangélikus egyház öregeket és fogyatékosakat gondozó szeretet otthonait kezdte szervezni, az egyik otthont ő vezette. Családja 1956-ban Svájcba távozott, őt Magyarországon tartotta munkája. Amikor 1961-ben meglátogatta őket, szívinfarktust kapott, és orvosai tanácsára nem utazott vissza Magyarországra, később pedig már nem jöhetett. Lelkészi szolgálatát Svájcban folytatta, 1974. május 28-án bekövetkezett haláláig.
Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. Kell, mert körülöled, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, és sokat segít, már úgy sem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnal. Van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak álma, és sose volt jó. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így eszél. Ki majd játszik, és sosem ül fel, de van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így eszél. Thank you.
Az elmúlt percekben Szeló Gábor életútját elevenítettük fel, és amiről talán sokaknak ismerős lehet, hogy ő ihlette Radványi Géza Valahol Európában című filmjét és főszereplőjét. A gyermek főszereplőket a filmhez árvaházakból válogatták ki. A gyerekek önmagukat adták a filmben, a való életben is igazi csíntevők voltak. A Valahol Európában forgatása után ugyanezekkel a gyerekekkel forgatta Makkáró is első filmjét. A film gyerekszereplőinek zömeg Audiopolisból került ki. Egybehangzó vélemények szerint a mini állam léte inspiráció is volt az alkotásnak. A Radványi Géza filmjéből készült musical változatnak az ősbemutatója 1995-ben volt a Fővárosi Operett Színházban, a II. Világháború véget érésének 50. évfordulóján. Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában most ebből a musicalből következik pár részlet.
Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj, ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett. A legvégén semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd. És jönnek a hírre a rongyos fára. Valahol Európában, valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár.
Talán lesz még egy életem, hogy nem vagyok sebezhető. Gondosan nevelt egy jó család. Egy ember élet oly könnyen megtörhető, ha bármikor fegyvert szegeznek rá. Kezdhetem, talán még egyszer szép leszek, s hogy minden éjjel sírok, arról nem tehetek. Talán majd elfelejthetem, talán felnő a gyermek.
See you. sötétsmoking és nyakkendő, az mindig boldogul, hogyha íz lett az ebéd, rakja már a számládat eléd, kirázza minden pénzed gyorsan, aztán elrakja, és jól van, mindig lesz borra való.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 116 éve született Sztelo Gábor evangélikus lelkészre emlékeztünk. Felcsendültek az ő személye által ihletett Valahol Európában című musical betét dalai. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában a mai vendégünket, Somoskői Viktort, a Heves megyei levéltár igazgató helyettesét. Az emberek nagy része, legalábbis én azt tapasztalom, hogyha elmondom valakinek, hogy tanár vagyok, az nem izgalmas, mindenki látott már tanárt, találkozott jó párral élete során, de ha azt mondom, hogy rádióba dolgozok, akkor mindenki felkapja a fejét, hogy fú, hát ez nagyon érdekes. Pedig a valóság itt is az, hogy az idő nagy részét mi is egy irodában töltjük, vagy felkészüléssel az adott beszélgetésre, vagy az elkészült anyag szerkesztésével, utómunkálataival. Egy kicsit úgy érzem, hogy a könyvtáros, levéltáros szakmára is úgy néznek az emberek, pedig kicsit sem unalmas ez a terület sem.
Köszöntöm én is a hallgatókat, megköszönöm a meghívást. Igen, vannak sztereotípiák a levéltárosok kapcsán is, de igazából én azt tapasztalom, hogy a legtöbben nem tudják, hogy mit csinál egy levéltáros. Gyűl valami ugye postás lehet esetleg, vagy nem is tudom, leveleket gyűjt, vagy mi ez. Hát igen, tulajdonképpen közgyűjtemény vagyunk mi is, és ugye a megyére vonatkozó az összes irat, ilyen köziratot képező intézményt felügyeljük, az ő iratkezelésüket gyűjtjük, a maradandó értékű iratokat, hogy ezeket rendszerezzük, illetve elérhetővé tesszük a kutatók számára, illetve az ügyfélszolgálatunk is működik, ott pedig kaphatnak az állampolgárok egy-egy ilyen jogbiztosító iratot, vagy egy háznak a tervrajzát. Ugye vannak azok a szempontok, amik szerint mi ugye osztályozzuk az iratokat, hogy mi az, ami maradandó értékű, mi az, ami sejtezhető. Ez ugye vagy az, hogy ugye az ügyvitel szempontjából fontos, hogy megmaradjon, vagy pedig történeti értéket képeznek. És ugye ez a történeti értékű dokumentumokhoz kapcsolódik, hogy néha mi is magunk is végzünk kutató munkát, vagy forrásfeltáró munka, vagy pedig ugye akár tanulmányokat is írunk ezekből a nálunk fellelhető iratanyagokból. Ugye egy elég színes, izgalmas terület ez is, és mi magunk is fogadunk egyébként csoportokat, jellemzően iskolás csoportok szoktak minket látogatni, és akkor tartunk egy aktársétát, illetve bevezető előadásokat szoktunk a kollégáimmal együtt tartani a levéltárról, meg ott akkor elővesszük a legérdekesebb történelmi dokumentumokat.
Megkutatni is lehet menni hozzátok?
Természetesen, ugye a legtöbb kutató az a saját családfaját igyekszik kutatni, őket is próbáljuk segíteni, illetve sok egyetemista, vagy valamilyen történelmi témában elmélyülni kívánó kutatónknak a munkáját is ilyen adatbázisokkal, segédletekkel mind-mind próbáljuk így egyengetni.
Ez ugye a civil munkád, de emellett könyveket is írsz, illetve zenével is foglalkozol. Az Eventuszon gimnáziumban tanítottam angolt, és az egyik tanítványom ajánlotta a könyveidet, sőt tőle kaptam kölcsön az első két kötetet. Hogyan kezdődött az írás a te esetedben?
Igazából maga az írói tevékenység, illetve az írás iránti érdeklődésem, illetve a zene iránti érdeklődésem, az elég régre nyúlik vissza. Talán a legrégebbi az írás iránti érdeklődés. Hát amikor találkoztam először ugye a fantasy műfajjal, először csak ilyen lapozgatós játékkönyvekkel, akkor nagyon megtetszett ez a világ, amiben ezek játszódtak. És akkor egyre inkább belástam magam ebbe a műfajba, és akkor próbáltam minél több olyan művet megismerni, ami ebben a műfajban íródott, illetve különböző világokat, amiket alkottak az egyes szerzők. És egyszer úgy alakult ez, hogy csak úgy szórakozásképpen én is elkezdtem rajzolgatni egy térképet, mert ugye a legtöbb hasonló műfajú kötet az úgy indul, hogy van egy világtérkép, és akkor ugye abban látjuk, hogy hol zajlik a cselekmény. És én is csak úgy szórakozásképpen elkezdtem rajzolgatni egy ilyen térképet, lettek rajta folyók, hegyek, városok, minden egyéb, és akkor kirajzolódott a fejemben így ekkori a világ körül egy nagyszabású történet. Viszont úgy gondoltam, hogy ez egy akkora nagy volumenű dolog lenne, amit én kitaláltam, hogy azért elsőre ez nagy falat, és akkor gondoltam azt, hogy jó, nézzünk egy mellékszálat, egy előzményt, illetve tényleg egy ilyen mellék vágányát ennek a történetnek, ami csak kisregény lesz, ami egy nézőpontból követi az eseményeket, egy ilyen kis bevezető valamit, és akkor így született meg az elveszett aranyváros keresése az első kötet. Egyébként még maga úgy az Avalantia nevű királyságnak a kitalálása előtt azért voltak sok ilyen írói próbálkozások, belekaptam több műfajba, mondjuk ilyen horrorba, vagy kalandregényekbe, maga ilyen játékkönyveket is próbáltam készíteni, amik hatással voltak rám, de majdnem mindegyik annyiban maradt, meg ugye ezekkel az asztali szerepjátékokkal is megismerkedtem, azok is jellemzően, vagy nagyon sok közülük ilyen fantasy világban játszódik. Amikor játszottunk, akkor többször én voltam a mesélő, az egyik kalandmodulomat például megírtam kisregényként. Hát ez még nagyon régen volt, ilyen 13 éves koromban, úgyhogy az megmaradt a fióknak is, de talán ez is egy lépcsőfok volt afelé, hogy én így szeretnék kicsit komolyabban is ezzel az írással foglalkozni.
Említetted, hogy játszottál a kalandjátékkönyvekkel, fantasy világok nyilván az ember sokat olvas. Van-e olyan világ, vagy olyan szerző, akire szívesen emlékszel, újraolvasod, vagy úgy érzed, hogy a legnagyobb hatással volt rád esetleg?
Nehéz lenne kiemelni, mert nagyon sok szerző van, aki így vagy úgy hatással volt rám. Talán, hogyha egyet-kettőt kellene mondani, akkor David Gemmel az egyik, a heroikus fantasy-nek az egyik nagy atya, vagy a legnagyobb képviselője. Az ő történetében nagyon tetszett, hogy olyan emberközeliek a karakterei, esendőek a karakterek, hiába, hogy mondjuk egy ilyen zord külsejű harcost látunk, de mégis azért vannak olyan lelkisebei, vagy olyan tulajdonságai, ami mégis ilyen emberivé, esendővé teszi őt, és éppen ezért ugye a történetei sem kiszámíthatóak, hanem tényleg bárhol, bármikor valaki meghalhat, nagyon drámai fordulatokat vehet egy a cselekmény egy-egy könyvnek. Illetve a másik kedvenc szerző még Robert E. Howard, ő leginkább a Conan karakteréről ismert, egyébként több más karaktert is alkotott. Ő szintén ebbe a heroikus fantasy vagy hard fantasy műfajban alkotott. Neki pedig ugye nagyon tetszenek a történetnek a vállalt egyszerűsége. Egyszerű pőre, viszont olyan annál őszintébb. De amellett, hogy olvashatjuk ezeket egy egyszerű kalandregényként, vagy fantasy kalandként, azért vannak ezeknek is mélységei. Ha valaki egy kicsit mélyebbre ás, akkor láthatja például, hogy ő bemutatja mondjuk a barbár, illetve a civilizált világnak a különbségeit, és nem feltétlenül mondjuk a inkább jelen, érdekes módon inkább a barbár világ az, amit az erényeit jobban kiemeli, és a civilizációnak egy kritikáját fogalmazza meg ezekben a történetekben.
Elfelejtettünk egy fontos dolgot, ugye téged bemutattalak, de azt nem mondtam, hogy az írói álneved Bastian Kald, és nem kérdeztem tőled, hogy miért pont ezt a nevet választottad, mit jelent a neved, és így tovább, erre térjünk már még vissza.
Igen, a Stian Skald név ez úgy jött, hogy mindenképpen egy írói álnévben gondolkodtam, amikor úgy volt, hogy megjelenik az első kötetem, több név felmerült, az már biztos volt, hogy egy álnevet fogok használni, és megint visszacsatolnék azokhoz a művekhez, amik rám hatással voltak. Ugye a 90-es években megjelent magyar szerzőknek a műveihez többek között, akik valamilyen angol szász névet publikáltak, és ez valamiért egy vagy eladhatóság szempontjából, vagy a kiadónak volt egy ilyen elvárása, hogy ilyen név alatt publikáljanak, és egy kicsit feléjük való tiszteletből gondoltam, úgyhogy akkor én is felveszek egy álnevet, de csavartam egyet a dolgon, és akkor nem, úgy gondoltam, ne angol szász legyen, hanem akkor legyen ilyen skandináv eredetű, és akkor így jött, hogy a Skald, a Skaldok az északi énekmondók voltak, azt ilyen pedig egy skandináv eredetű férfi név, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy vándor. Úgyhogy ha lefordítanánk, akkor vándorköltőt jelent a nevem.
Világok, ugye amikor az ember akar írni valamit, vagy akár, hogy mondtad, hogy meséltél kalandmodulokat is készítettél, hogy ott a világépítés is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember tudjon alkotni azon az adott létségon, nevezzük így, hiszen ráadásul a világot is neked kell megreálni, és nagyon figyelni kell rá, hogy se önellentmondásban ne keveredjen az ember, se ha valamit kitalált, akkor annak ne legyen az ellentéte, és így tovább. Tehát néha bizonyos szempontból még talán nehezebb, vagy legalábbis ugyanolyan nehéz, mint egy valóságban játszódó regényt írni.
Ez abszolút így van. Ugye nagy írói szabadságot kap az ember, hogyha ebben a műfajban alkot, de azért ugye tudni kell bánni ezzel a szabadsággal, ugye kereteket kell adnunk a világnak is, meg mondjuk ezeknek a különleges elemeknek, amik a világban előfordul, mondjuk csodás lényeknek, vagy akár a mágia, aminek jó, hogyha van egy korláta. Mert hogyha bármikor egy szereplő, egy varázsló előhúz a tarsajából valami kis varázslatot, amivel mindent megold, akkor nem lesz izgalmas a cselekményünk, akkor nem fogunk izgulni érte, hanem tényleg a jó fantasy az, aminek megvannak ezek a korlátai. Én is egyébként erre törekedtem, hogy amellett, hogy megvannak ezek a misztikus, mágikus elemek a három kötetben, azért legyen némiek földszagú is, tudjunk vele azonosulni, mi egyszerű emberek is. Ugye az én szereplőim is sokszor olyan problémákkal találják szembe magukat, mint mondjuk mi átlagos emberek.
Igen, és az fontos, mert ezt talán még közelebb tudja az olvasóhoz vinni, illetve segít akár a saját problémáin is túllépni, vagy látni, hogy más is küzd ilyesmivel.
Abszolút, abszolút, és tanulhat is akár a kötetekből, vagy akár néha példaként szolgálhat, elrettentő példaként, vagy pedig pozitív példaként.
Amikor elkezdted, ugye mondtad, hogy te is elkezdtél először csak térképet rajzolni, szerintem akik valaha játszottak, azok mind próbálkoztak ilyesmivel. Mi az a pont, amikor eljut az ember oda, hogy meg is csinálja?
Hát kell valószínűleg egy ilyen nagyon nagy hatás, ami éri az embert, és akkor onnantól kezdve elindul ez az alkotás. Rám a gyűrűkora filmek voltak ilyen hatással, akkor ugye kezembe vettem a köteteket, már ismertem korábban is fantasy világokat, és akkor úgy nézegettem ilyen olyan térképet, akkor jött egy ilyen löket, hogy akkor csak úgy csinálok én is egy ilyen világot, és aztán ez szépen bővült. Szerintem egyébként a továbbiakban meg fontosak ezek az új benyomások, új hatások, amik érik az embereket, mondjuk akár az olvasmány élményeiben, hogy valami jót olvastam, és ebből valamit én magaménak érzek, és kicsit így tovább akarom gondolni, vagy ki akarom fejezni ugye a rajongásomat. De akár másmilyen hatások is lehetnek, amit az ember így kiír magából, akár a való életben megtapasztalt dolgok. Én például nagyon szeretek kirándulni, a természetbe járni, és mondjuk ilyen élményeim nagyon sokat segítettek egy tájleírásnak.
Ezt egyébként akartam mondani, hogy majd, hogy nem szokatlan sokszor, hogy annyira szépen részletesen vannak a tájak leírva, hogy látja az ember gyakorlatilag el tudja képzelni, hogy merre jár, mit lát, és így tovább. Tehát akkor ez ebben mindenképpen benne van, hogy...
Igen, ez innen fakad. Ez innen fakad a természet iránti érdeklődésem, hogy azért a helyszíneket mondjuk, hogy a erdei környezetben járunk, vagy valami természeti környezetben, akkor azért ott szépen kiszoktam fejteni. Valahogy ezt nem tudja az ember levetkőzni, de nem is akartam.
De nem is kell, tehát annál közelebb kerül az ember igazából ehhez a világhoz, és akkor ez úgy jobban be tudja szippantani. Milyen helyzet a karakterekkel? Ugye beszéltünk arról, hogy tanulhat belőle az ember, hogy bele tudja jönni azt, ami esetleg a saját életébe foglalkoztatja, történik vele. Mondhatjuk azt, hogy minden fantazinál ugye van egy főhős, vannak segítői, vannak ellenfelei, de ez igazából majdnem minden regényben vagy irodalmi műben így van. Ami eltűrő, hogy ugye mindig van valami küldetés, vagy mindig van valami kíváncsiság, ami viszi őket, mozgatja őket, és meg kell oldani. Nálad hogy alakult?
Nálam a főszereplő Fortéos Maugis nevű varázsló tanonc, akiről azt érdemes tudni, hogy ő az korábbi életét azt egy varázsló rendben töltötte, egy toronyba kicsit elzárva a világból, és tényleg amit erről a világról tud, azt könyvekből, régi fóliások lapjairól tudja, és éppen ezért nagyon jó volt őt főszereplőnek, vagy nézőpont karakternek megtenni, mert így az olvasó az ő szemén keresztül csodálkozhat rá erre a világra. Belesodródik egy kalandba, lesznek majd utitársai, kimozdul ebből a komfortzónájából, így keveredik nagyobbnál nagyobb galibákba, meg érdekesebbnél érdekesebb kalandokba, és tulajdonképpen ez az ő fejlődés útjának a kezdete. Hát a többi karakternél meg pont az ő különbségeik azok, amik talán adják így a csapatnak a dinamikáját, hogy az ő vitáik, az ő nézeteltéréseik, vagy pedig érdekes párbeszédeik az, ami talán még izgalmas lehet ezen a téren. Egyébként az első kötetben kicsit azt szerettem volna megmutatni, hogy egy ilyen útban, amit te is említettél egy ilyen kaland során, ugye mi veszi rá valakit, vagy mitől lesz valaki mondjuk kalandor? Mi az a motivációja? Hogy nem feltétlenül a puszta kalandvágy az, hanem mindegyik karakternek van valami kis motivációja, valami előélete, ami affelé sodorta őt, hogy valahogy a mindennapokban nem találja a helyét, és kivágyik ezek közül, a keretek közül. És éppen ezért indul mondjuk az elveszett aranyváros keresésére.
Szép lassan derül ki mindenkinek a motivációja. Ami nekem különösen tetszett a Maugis karakterében, hogy ugye nem kész ember, tehát tanonc. És ahogy halad az úton, ahogy mondtad te is, egy személyiségfejlődés is, és az a rácsodálkozás a világra sokszor, tehát nem csak arra, ami körülötte van, hanem az emberi kapcsolatok dinamikájára, arra, hogy reagálja le a különböző helyzeteket, hogy gyakorlatilag minden új neki. És ezzel különösen jól lehet szerintem azonosulni.
Igen, meg egy jó kis játéktér az írónak, hogy akkor mi minden ilyen furábbnál furább helyzetekbe sodródik. Abszolút adom. Egyébként sokan kérdezték, hogy esetleg én vagyok-e, vagy magamról mintáztam-e, de ezt tagadom. Inkább azt szoktam mondani, hogy az első kötetben négy szereplő van, akik útra indulnak, és kicsit mind a négy karakter, úgy én vagyok egy-egy oldalam. És érdekes, amikor ellentétes karakterek, ellentétes érdekek, értékek ütköznek. Az ő, a Fortéos Maugisnak a személyiség fejlődése egyébként nem egy regényben megy végbe, hanem a teljes trilógia, ez egy fejlődés ívet ér le. Sokszor azt szoktam mondani, hogy bár a cselekményben nem telik el hosszú idő, egy ilyen másfél évet ölel fel ez a három kötet, de kicsit úgy ahhoz is tudnám hasonlítani, hogy az első kötet egy ilyen ifjúkori én, amikor még az ember keresi az útját a világban, álmodozik. A második, a lelkek útja, ott már azért szembesül a valóság sokszor rideg oldalával, a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy az ember eltervezte, viszont itt van egy kis kicsúcsosodás, akkor úgy kiteljesedik ő, és nagyon sok mindent sikerül felfedezni magában, olyan képességeket, amik segítik megoldani a problémákat. És a harmadik kötet, a nem született, az pedig hát egy picit így az időskorra reflektál, bár még a hősünk nem idős ekkor sem, de kicsit ebben jelenik meg a befelé fordulás, az elmélyülés a dolgokban, illetve a múlttal való számvetés.
Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természet leírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit úgy én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörben, vagy más vonásokkal, de ezekből mind-mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet miért mondani tényleg egy ilyen csodálatos kitalált teremtményre.
Mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknek, hogy kell nekik egy háttörtörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ezt hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a rémuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván ez ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákban, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfaj kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző, valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy van, hogy bemegy az ember, és akkor három polc fantasy minden könyvesboltban. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy lehet, hogy mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van. Ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, hogy inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább a 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Kedves hallgatóink, Somoskői Viktorral, alias Stian Skald íróval készült beszélgetésünk első részét hallották. A következőt két hét múlva hallják majd ugyanebben az időpontban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok! We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.